Üdvözlöm Önöket, Szeben István vagyok. Gazdatüntetések, migrációs paktumok, uniós források folyosítása, jogállamisági kérdések, ez csak néhány azon témák közül, amelyek az elmúlt években jellemezték az Európai Unió működését. Az idei év sem indult akadályok nélkül, mert néhány hete például még attól volt hangos a sajtó, hogy a magyarok már megint külön utaspolitikát folytatnak, és nem szavazzák meg az Ukrajnának nyújtott 50 milliárd eurós segélycsomagot. Végül azért sikersztori lett az ügyből, mert ugyan a segélyt megszavazták, de Orbán Viktor javaslata alapján annak felhasználását szigorú ellenőrzés alá vetik. Továbbá Magyarország pénze nem kerülhet Ukrajnába. Hogy mi és miért történik az EU-ban? Erről beszélgetünk a Kovács Attilával, az Alapjogokért Központ Európai Uniós kutatási igazgatójával. Üdvözöllek, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Szervusz, én köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
Bocsánat, hogy ilyen hosszú volt a bevezető, de nyilván azért ezek nagyon-nagyon fontos kérdések, és hogyha már Ukrajnáról beszéltük, vagy Ukrajnával kezdtem itt ezt az egész mai beszélgetést, maradjunk a témánál, 2 éve folyik már az orosz-ukrán háború, most kinek ki hogyan nevezi, az orosz fél teljesen másképpen nevezi, mint az ukrán, de Magyarország talán az egyetlen tagállam az EU-ban, amely a kezdetektől fogva azt hirdeti, hogy a béke pártján áll. Most azt akartam kérdezni, hogy miért? Az nem kérdés, hogy mi miért állunk a béke pártján, de a többi Európai Uniós ország, ez miért ilyen nehéz?
Valóban közel 2 éve, hogy Ukrajna az orosz agresszió áldozatává esett, és nagyon eltérő megközelítést alkalmazott az Európai Unió ebben a 2 évben. Az első évben azt gondolom, hogy a szankciók voltak ugye a fő olyan uniós eszköz, amitől valamifajta eredményt, vagy az orosz agressziónak a megfékezését vélte az Európai Unió vezetése, vagy remélte az Európai Unió vezetése. Na most 2 év távlatából kijelenthetjük, hogy a szankciós politika az nem működött. Melyik volt az a tagállam, amely már a kezdetektől azt mondta, hogy ez nem fog működni, és az oroszokat nem lehet holmi szankciókkal rákényszeríteni a politikai, katonai szándékaik megváltoztatására? Magyarország egyedül állta a sarat, és a nemzetközi média kritikáját gyakorlatilag, és nagyon sokszor a magyar miniszterelnök egyedül Brüsszelben, amikor azt mondta a kezdetektől fogva, hogy ez porhintésnek jó, jók a szankciók, de érdemi eredményt nem fognak elérni, igaza lett. A második évben a hangsúly részben a szankciós politika kudarcát is ezáltal beismerve, az Európai Unió hangsúlya átterelődött Ukrajna megsegítésére. Mit is értünk Ukrajna megsegítésén? Pénzügyi támogatást. Mit értenek Brüsszelben Ukrajna megsegítésén? Pénzügyi támogatást, fegyverszállítást, az ukrán érdekeknek az Európai Uniós érdekekkel szembeni elsőbségét. Kezdjük ezzel az utolsóval, mert részben a bevezetődben is már említetted, ugye, hogy gazdatüntetések. A gazdatüntetések gyökere, a mostani gazdatüntetések gyökere gyakorlatilag az Európai Uniónak, az Európai Bizottságnak az a hozzáállása, hogy az ukrán gabonát, az ukrán farmerek érdekeit előtérbe helyezi, beengedi az Európai Unióba. Hiába a figyelmeztető hangok, hogy ez Hollandiától Magyarországig, Lengyelországtól Spanyolországig tönkreteszi az európai gazdákat. A brüsszeli elefántcsonttoronyban ülő bürokratákat, politikai döntéshozókat ez szemmel láthatólag nem érdekli. Az Ukrajnának, és egy picit azért kinyitom majd, és a beszélgetés során térjünk ki rá, az Egyesült Államok érdekeinek való megfelelési kényszer ma erősebb Brüsszelben, mint az Európai Unió szűkebb értelemben vett érdekeinek az előtérbe helyezése. A másik kérdés ugye a fegyverszállítás. Egyre másra olvastuk az elmúlt hónapokban azokat a cikkeket.
Hát onnan indultunk a sisak.
Igen.
Abból lett a tank meg a repülőgép.
Onnan indultunk a sisak és sátor.
Igen.
Még nagyon-nagyon az elején talán Németország szerette volna kiszúrni, aztán gyorsan irányba állt a német politika is, hát tényleg való tengeren túli elvárásoknak megfelelően. Ma gyakorlatilag Hollandiától Szlovákiáig, oké, hogy Lengyelország történelmi okokból más helyzetben van, és én azt gondolom, hogy ezt meg is kell érteni.
De az még értelmezhető is, így van.
Így van. Ugye ott az Oroszországgal szembeni történelmi viszony az nagyon szó szerint vérzivataros. De a fegyverszállításban egymásra licitálnak gyakorlatilag az Európai Uniós államok. És a harmadik dolog a pénz kérdése, és itt jutunk el amúgy a február elejei állam- és kormányfői csúcsig is, hogy hívhatjuk ezt ironikus módon, kapaszkodjanak meg a kedves hallgatók, békekeretnek. Ez nem békekeret, hanem ez egy háborús keret, egy olyan összeg, amely egy fegyveres konfliktus gyakorlatilag elnyújtását és az ukrán állam működésének az életben tartását szolgálja Európai Uniós adófizetők pénzéből. Magyarként több kérdést is fel kell itt tenni. Egy. A háborús orosz agresszió áldozatai a kárpátaljai magyarok. A fegyveres konfliktus elhúzódása az magyar embereket, a fronton harcoló magyar katonákat is érinti, magyar honfitársaink is Kárpátalján közvetlen elszenvedője ennek a fegyveres konfliktusnak. Kettő. A mérhetetlen korrupció Ukrajnában. Számomra megmosolyogtatóak azok a például Fukuyama és egyéb hát a baloldalon, liberális oldalon sokra tartott, de azóta kudarcot vallott gondolkodóknak a mondás, hogy hát Ukrajna nem korrupt állam. Ukrajna gyakorlatilag egy nagyon korrupt ország, ahol mind a fegyverek, mind az odaáramló pénz felhasználása, az teljesen bizonytalan és veszélyes.
És ellenőrizhetetlen.
Ellenőrizhetetlen és veszélyes.
Nem uniós tagállam, nincs létjogosultságod így utána
van.
Nézni.
Így van. De persze, és ez egy külön beszélgetés is megint, Ukrajnát most ugye jogállamnak tekintik Brüsszelben, mert most semmilyen kritikai jellel nem lehet élni az ukránok irányába, és még egyszer mondom, megértéssel kell az Ukrajna és az ukrán politikai vezetés irányába is lennünk, mert én nem szeretnék mondjuk egy atomhatalom, egy orosz hatalom katonai agressziójának áldozatá esni, és azt hiszem, hogy senki nincs így ez a világon. De az a kérdés is föltehető magyarként, és itt zárnám ezt a gondolatot, hogy amíg Magyarország évek óta hiába várja a nekiáró uniós forrásokat, és mindenféle mondva csinált dolgokkal, hogy a hatalmi ágak egyensúly, az esélyegyenlőség, a gender propaganda, a migrációs kérdések fogást talál, és igyekszik találni az Európai Bizottság Magyarországon, a magyar kormányon, addig miért is járuljon hozzá Magyarország az ukránnak nyújtott pénzügyi segítséghez?
Magyarán... Nem beszélve arra, és akkor sem mentünk a nemzetiségi, meg kisebbségi jogok, meg stb. Így, tehát, hogy mitől így. Segítenénk, miközben évek óta könyörgünk Ukrajnának azért, hogy csak a 2015 és nem kérünk többet, csak azt kapjuk vissza, ami már eleve megvolt.
És tehát magyarán, magyarként ez az igazságtalanság is ér minket, hogy mi az európai család tagjai vagyunk, mi befizetünk az unió közös költségvetésébe, jogszerűen, ami ránk van róva, akkor jogszerűen, ami jár nekünk, azt pedig szeretnénk felhasználni. És most ne nyissuk ki amúgy azt a nagy vitát, hogy az itt felhasznált uniós források amúgy visszaáramlanak a hagyományos, vagy régi tagállamokban, Németországtól Ausztrián keresztül Franciaországig. Ami még ide tartozik ez a kérdéshez, és az egyenleg megvonásában segít, hogy Magyarország az elmúlt két évben rengeteg szolidáris támogatást nyújtott Ukrajnának, és a háború, valóban a konfliktus és a háború borzalmai elől menekülő ukránoknak, kárpátaljai magyaroknak. Itt nincsen már nemzetiség, mindenki segítségre érdemes, aki egy ilyen szörnyűség elől menekül. Ezt úgy valahol nagyon el van felejtve ebben a képletben, de én azért szeretném ezt is ide kitenni az asztalra. Magyarán megmondva, magyarok pénze ne menjen Ukrajnába, a magyar gazdák érdeke élvezzen elsőbséget az ukrán gazdák érdekében, szolidaritunk Ukrajnával, odaállunk, amikor a támogatás kell, de a magyar érdek az első Magyarország és a magyar politikai vezetés számára, és ezért senki nem ítélhet el minket.
Miért nem értelmezhető ez az unió részéről, ez a fajta hozzáállás? Tehát számomra furcsa, mint uniós állampolgár, én elsősorban magyar állampolgár vagyok, és utána vagyok uniós állampolgár. Hogyan lehet ezt fordítva gondolni?
A nemzetállamoknak a megléte, mindenféle nemzeti gondolat az Európai Unió Brüsszelből, vagy Brüsszelben kitalált szellemiségétől idegen. Ott valamilyen olyan európai identitást szeretnének kialakítani, hát valóban az Európai Unió minden sarkában, amely a nemzeti gondolkodást, a nemzeti érdekek előtérbe helyezését, azt háttérbe.
Oké, de ennek mi az oka? Ez mitől van?
Tehát, hogy talán abból a történelmi...
Nekem az, amikor azt meghallom, hogy Európai Egyesült Államok, vagy nem is tudom már most éppen mit szoktak így zengeni, hogy hogy értelmezhetetlen. Tehát nem lehet átemelni egy egyesült, amerikai Egyesült Államok víziót Európába, mert ha csak mi megnézzük saját magunkat, hát mi a nyelvünk is, a kultúránk, az identitásunk teljesen különböző, mint a szláv népeké, a balkáni népek megint más, és bele sem menjünk, mert a teljesen más a nyugati civilizáció, a keleti, tehát minden teljesen különböző.
Valóban két teljesen eltérő történelmi időszak és kontextus. Az Egyesült Államok államfejlődése több száz évvel ezelőtt
más kialakult, jellegű,
más jellegű volt, más a jogi berendezkedése, más a gondolati világa, de azért azt is idehozom, hogy ha beszél az ember egy amerikai állampolgárral, nagyon sokszor azt mondja, hogy ő texasi, ő kaliforniai.
Tehát ott sőt,
is a, ott is a nemzet államot, vagy a szűkebb értelemben vett nemzeti közösségét emeli ki elsőként, amikor az identitását mondja. Én azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedek, és hát ugye az Európai Unió illetve az uniós integrációnak a kezdet az a második világháborút követő években indult, gyakorlatilag a nemzet államok közötti konfliktusokon való felülemelkedés az ideológiai gyökere ennek. A békeprojekt az bizonyos értelemben sikeres volt az Európai Unióban, bár most, mintha elfelejtenék az Európai Unió döntéshozatalát, hogy ők egy békeprojektet kellene, hogy képviseljenek, amikor fegyveres konfliktust, hát azt nem mondom, hogy szítanak, de hozzájárulnak egy fegyveres konfliktus eszkalációjához közvetlenül az Európai Unió szomszédságában. Tehát itt is van egy ilyen meghasonlás, vagy egy ilyen ellentmondás. És azt szeretnék valóban, hogy kevés demokratikus felhatalmazással rendelkező az átlag európai polgár számára láthatatlan intézmények Brüsszelben hozzanak döntéseket, szemben a demokratikusan megválasztott és legitim nemzeti kormányokkal.
Erről szól. Mit tudna csinálni egy nemzeti kormány egyébként? A dísznek?
Nem, azért szerintem még ennyire nem rossz a helyzet. A három uniós intézmény van, bizottság, parlament, tanács. A tanácsban a tagállamok állam és kormányfői ülnek, és az uniós jogszabályok betűje értelmében a tanácsnak végső soron döntőszava van az uniós jogalkotásban, uh-huh. pénzügyi, nagypolitikai kérdésekben. Aminek viszont szemtanúja vagyunk, az az, hogy ebben az intézményi egyensúlyban a tanácsot hogyan tudják, ezáltal a tagállamokat fokozatosan, finom, amúgy intelligens módszerekkel háttérbe szorítani a brüsszeli döntéshozók. Legyen több hatalma az Európai Bizottságnak, a bizottságnak egy végrehajtó szervezetnek kellene lennie, nem pedig egy politika alkotó szervezetnek, illetve hát legyen több hatalma az Európai Parlamentnek, aminek ugyan van demokratikus felhatalmazása, mégis azt látom, hogy sokkal inkább egy ilyen kommunikációs, kibeszélő sóra hasonlít nagyon sokszor a parlamentnek a működése. Nem vagyunk messze attól talán, hogy valóságsó is legyen.
Igen, néha az embernek az az érzése, mint egy bohózat lenne.
Így van, az ember nem tudja, hogy ez most komoly vagy vicc. Reméli, hogy
tényleg,
komoly,
mert vicc. Tényleg, amikor tücskökről, meg arról szavazunk, hogy most szülhetek-e jövő héten, vagy nem.
Tehát,
hogy ennél azért fontosabb dolgok is vannak.
Emlékezetes az a 2021 vagy 22 júniusi európai parlamenti határozat, amelyben férfiak szüléshez való jogát is megszavazta az Európai Parlament baloldali liberális zöld többsége. Na most mindezekből az anomáliákból, ellentmondásokból és hibás válságkezelésből, amiről itt most beszéltünk az elmúlt percekben, fakad a 2024-es év tétje. És 2024 három dolog miatt érdekes nekünk magyarok számára az Európai Unió kontextusában. Európai parlamenti választások lesznek júniusban, az Európai Unió tanácsának magyar elnöksége kezdődik júliusban, és új Európai Bizottság lép hivatalba idei év november-december magasságában. És ez meg is adja a tétjét, és még egy gondolatot a válságkezelésre ad mondjak, hogy az elmúlt 10-15 évet megnézzük az EU-ban. Görög válság, eurozóna válság, úgy általában.
Németek oda lapátolták éveken keresztül a pénz Görögországban.
Így van, a Mediterránumban. Migrációs válság 2015 óta napirenden van, különböző intenzitással, különböző hullámokban, de Brüsszel a mai napig nem tett le arról, hogy kötelezze arra a tagállamokat, hogy igen, nekik népesség és teherbíró képesség arányában migránsokat illegálisan az Európai Unió területére lépett harmadik országbeli személyeket kell befogadniuk. Komoly arcolcsapás volt a Brexit is az Európai Unió számára, amikor egy olyan tagállam, amely amúgy pénzt adott az uniónak, amely egy sokszor a két lábbal a földön álltak a britek, amikor az uniós integráció kérdéseiről volt szó, gyakorlatilag elengedték, a koronavírus válságnak a kezelése. Ursula von der Leyen férje, aki az Európai Bizottság elnöke, tehát Ursula von der Leyen, az ő férje benne ül olyan gyógyszercégek vezető testületeiben, amelyek részesültek. Mit ad Isten, Ursula von der Leyen SMS-ei, amiben nagy gyógyszergyárak vezetőivel milliárd eurós valamennyünk zsebéből és adóforintjaiból fizetett gyógyszerbeszerzéseket eszközöltek, ezek az SMS-ek egyszer csak eltűntek. Korrupció hatja át ugye a brüsszeli logikát, a brüsszeli döntéshozatalt, a bizottságnál is, a parlamentben egy óriási korrupciós botrány volt 2 évvel ezelőtt, tehát nagyon-nagyon turbulens, és hát számos ebből vérzik most a brüsszeli döntéshozatal, a brüsszeli jogalkotás. Új lapot nyithat 2024 ebben, változásra van szükség, gondolkodásmódban, ezt a gondolkodás, sokszor zsákutcás gondolkodásmódot csak új személyek tudják hitelesen képviselni, és itt el is jutunk az európai parlamenti választások tétjéhez, hogy a józan észnek a politikai erője, amelyek a mai Európában a jobb oldalon, a nemzeti, a szuverenista, a konzervatív oldalon állnak, ezek a politikai erők hogyan szerepelnek majd a júniusi választásokon, és tudják egy más irányba terelni az európai integráció sorsát.
Igen, de mik a mozgató rugói annak, egy azt gondolná az ember, hogy a józanész az diktálná, még csak feltételes módot sem vagyok hajlandó használni, hogy minél hamarabb véget érjen az ukrán-orosz fegyveres konfliktus, akár ukrán veszteségek állnak, mert már nincs tovább már hova tolatni, már nincsen tovább ebben az egész történetben. Ukrajna újjáépítés, ez így is...
1000 milliárd euróról beszélnek.
Tehát olyan és nem beszélve az emberéletekről, tehát itt teljes totálkár van. Most mi vezérel uniós vezetőket abban, nem akarok álnaív sem lenni, hogy békét emlegetve háborút támogat.
Nem kell messzire menni, Antony Blinken, az Egyesült Államok külügyminiszterének volt néhány héttel ezelőtt egy olyan nyilatkozata, amiben gyakorlatilag lerántotta a leplet, vagy kicsit betekintést engedett a kulisszák mögött a politikai boszorkánykonyha működésébe, amikor kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak érdeke a háború folytatása.
Hát minden, ami gyengíti az uniós tagállamokat és Oroszországot, az csak is kizárólag az Egyesült Államok érdekeit szolgálja.
Ursula von der Leyennek volt 2019-ben, amikor hivatalba lépett, egy olyan, ma már megmosolyogtató elképzelése, hogy geopolitikai bizottság, geopolitikai unió. Mit értett ez alatt? Hogy egy a világ nagy dolgaiban valós, fajsúlyos szóval rendelkező Európai Uniót hozzunk létre. Mindannyiunk érdeke ez? Igen. Mert mit látunk a realitásban? Legyen szó orosz agresszióról Ukrajna ellen, legyen szó a közel-keleti válságról, legyen szó bármely más válságról, az Egyesült Államok, Kína és más szuperhatalmak döntenek, az Európai Unió pedig csak félszegen áldogál az asztal mellett, és mond éppen valamit, amit ha mond is, akkor senki nem vesz figyelembe. Na most ugyanez az ukrán helyzetre. Az Egyesült Államoknak az az érdeke, hogy a konfliktus elhúzódjon, több fegyvert tud eladni, az Európai Uniós szankcióknak köszönhetően, idézőjelben a köszönhetően, megszakadtak az energetikai kapcsolatok, és az Európai Unió iparának versenyképessége, amely nagyon nagy részben az olcsó orosz energiahordozókon alapult, ez sérült. Ma az Európai Unió versenyképessége csökken, zuhanó repülésben van.
Hát meg Németország. Tehát azért itt olyan tagállam, hogy nem csak önmagában, mint unió, hanem mint tagországok. Egy bivajerős Németország például.
Cserébe ugye az orosz gáz helyett, mit ad Isten, bejött az LNG gáz az Egyesült Államokból. Én mindig elmondom, és most is, amit az Egyesült Államok csinál, az egy racionális magatartás.
Ők a saját érdekeiket képviselik, persze.
Tehát én is azt csinálnám, hogyha az ő helyükben lennék. Az USA mit néz? A saját cégeinek, a saját választópolgárainak, a saját KKV-inak, a saját állampolgárainak, a saját nemzetének, országának az érdekeit nézi egy világpolitikai szituációban. Amivel nekem a problémám van, az, hogy az Európai Uniós meghatározó tagállamok, és itt Magyarország kisebbségben van a hangjával sajnálatos módon, és maga az Európai Unió, mint intézményi rendszer és szövetség, nem a saját érdekeit nézi egy ilyen kialakult
helyzetben. De miért nem? Itt ülök egy 10 milliós országban, Hát számunkra teljesen nyilvánvaló, hogy a mi, tehát az én gyerekem az első, az egy magyar kisfiú, hát könyörgöm. Tehát, hogy miért nézném másnak az érdekeit?
Nagyon nehéz, és talán már az összeesküvések...
Tehát egy francia anyuka, apuka, az nem a francia kisfiú érdekeit akarja nézni?
Összeesküvés elmétek nagyon vékony jegére most, éppen most készülünk rálépni, csak nagy beszakadjon alattunk. Ez egy valóban nagy kérdés, hogy az Európai Unió politikai elitje Brüsszelben azért elzárva az európai hétköznapi átlagember problémáitól, problémahorizontjától, realitásérzékétől, problémaérzékelésétől miért olyan döntéseket hoznak. Szerintem valakik utopisztikus ideákat is kergetnek Brüsszelben. Valóban, hogy létre lehet hozni egy európai Egyesült Államokat, ahol majd mindenki kéz a kézben megy a fényre, és mint hogy ez a föderális állam majd megoldást jelentene, ez az utópia benne, minden olyan problémánkra, amivel most szembesülünk. Én ennél egy fokkal
de attól
az
még,
meg, hogy kevésbé ambíciózusabb
vagyok. Aki utálja a szomszédját, az attól még, hogy Európai Egyesült Államokban él, ugyanúgy fogja utálni a szomszédját. Tehát, hogy most mondok egy példát, hogy Belgiumban például a flamand és a vallon nem szívesen költözik egymás mellé. Tehát ezt most mondhatjuk, hogy hát de nincs egy saját anyanyelv. Tehát amikor megnézel egy belga labdarúgó válogatottat, és megkérdezik a csapatkapitányt, hogy milyen nyelven veszettek egymással, angolul.
Igen.
Tehát, hogy én köszönöm szépen, én ezt nem szeretném. Tehát nekem jó ez a magyar, köszönöm szépen.
Tehát nehéz eldönteni, hogy ebben az elitben milyen mozgatórugók vannak. Talán az is ide tartozik, hogy az európai nyilvánosságot, médiát, közbeszédet nagyban befolyásolják azok a politikai NGO-k is, amelyek mondjuk Brüsszelben megtalálhatóak, és nagyon sokszor nem feltétlenül az európai érdekeket helyezik előtérbe, vagy azt visszhangozzák. Ilyen értelemben ez egy nehéz kérdés. Az látszik, hogy van egy nagyon erős szándék most Brüsszelben Ukrajnának az uniós integrációjára. Ez a folyamat meg is indult.
Ez valóság lehet ebből szerinted?
Ez egy politikai gesztusnak tartom most, és ilyen értelemben a gesztus nyújtásával egyet
tehát,
is értek.
Tehát, hogy elindítod, aztán egyet maximum 8 év múlva, vagy...
Hát én inkább évtizedeket mondanék. Nem feltétlenül szeretném a török csatlakozáshoz hasonlítani, mert nem is tudom, 4-5 évtizede legalább zajlik. És nagyjából, aki ezt ismeri, ezt a történetet tudja, hogy hát Törökország nagy valószínűséggel nem lesz a mi életünkben az Európai Unió tagja. Hamarabb fog az Európai Uniós integráció megrekedni, hogy nagyon finom legyek, mint hogy Törökország belépjen. Ukrajna nem áll készen természetesen az Európai Uniós csatlakozásra. Jogállamiság helyzete, most hadd ne mondjam, korrupció helyzete, stb. Számos ebből vérzik. Ezt a politikai gesztus most megadta neki az Európai Unió. De én nem látom ennek a belátható időn belüli realitását. Egyetlen veszélyt viszont látok, és ezt azért hadd hozzam ide a beszélgetésbe. Én azt gondolom, hogy az uniós bővítés politika és a föderális Európa kialakításának a gondolata az összefüggenek. Uh-huh. Brüsszelből azt mondják, de legalábbis azt fogják mondani, hogy rendben van Nyugat-Balkán csatlakozása, amit Magyarország is erőteljesen szorgalmaz, csak akkor mehet, ha Ukrajna csatlakozása is megy, tehát feltételeket, egyfajta zsarolást fognak alkalmazni, és mindezen országok belépése csak akkor valósulhat meg, hogyha a föderális rendszert átalakítjuk úgy, hogy eltöröljük a vétójogát a tagállamoknak. Magyarán csorbítjuk a tagállamok, nemzetállamok kompetenciáit az uniós döntéshozatalban. Mit jelent ez? Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy onnantól kezdve az uniós intézmények átvették a hatalmat.
A nemzetállamok felett,
és a nemzetállamok tényleg másodlagosak lesznek az uniós döntéshozatalban. Ez az az utca, és ez az a csali, ez az a vékony jég, amire most nem szabad rálépni a felelős tagállami vezetőknek Európában. Én érzek egy ilyen árukapcsolást, hogy bővítés, rendben, nektek is teszünk egy kis gesztust Nyugat-Balkán, de szavazzátok meg Ukrajnát is, az tragédia lenne nem csak az agráriumnak, nem csak a logisztikának, hanem általában a kelet-közép-európai térségnek legalább.
Miért fontos, hogy Ukrajna az Unióhoz tartozza?
Van ennek
talán... Oké, hogy Európa talán Franciaország méretű Ukrajna, vagy még talán nagyobb is, hát valószínűleg Ukrajna az unió legnagyobb országával.
Az unió egyik legnagyobb országa lenne, te földrajzilag igen, lakosság számát tekintve azért már kevésbé. Számos negatív hatása lenne az előbb, mint a tágazatokon kívül, csak képzeljük el azt, hogy a uniós támogatások, azok az alapján járnak egyes országoknak, Magyarország, Lengyelország, Portugál, Görögország sorolhatnám, hogy a fejlettségük az átlag uniós fejlettséghez, vagy egy meghatározott százalékos küszöbértékhez hogyan viszonyul. Ha alatta van, jogosult. Ukrajna belépésével ez az uniós átlag olyan mélyre zuhanna, Ukrajna nagyon-nagyon fejletlen országa, bármely európai uniós jelenlegi tagállamhoz viszonyítom, hogy az átlag nagyon alacsonyra esne, és az előbb említett országok Spanyolországtól Görögországig, Magyarországtól Lengyelországig elveszítenék a jogosultságot az uniós forrásokra. Érdeke ez Magyarországnak? Érdeke ez Spanyolországtól Görögországig a mezőgazdasági termőknek, helyi közösségeknek? Mondjuk, hogy nem érdeke.
És nem biztos, hogy kényelmes vagy jó lenne az, akár haditechnikai szempont most nyilván, ehhez nem értek, hogy mondjuk egy orosz határ az unió határával.
Igen, ez meg ugye külön pikantéria, nem beszélek most arról sem, mert messzire vezetne, hogy mi is ma Ukrajna, vannak-e nemzetközileg elismert, és az nemzetközileg elismert határa még bizonyára vannak, de egy nyilvánvaló fegyveres konfliktusban, még hogyha ez hadüzenet nem is előzte meg, lévő ország vajon az európai integrációban milyen messzire juthat, hogy Luhanszk vagy Donyeck az Ukrajna részének tekinthető most, vagy nem tekinthető Ukrajna részének. Elvi szinten ez egy tisztázott kérdés, a nemzetközi jog elmondja, hogy hol vannak Ukrajna határai. De tudjuk, hogy eltér tőle sajnálatos módon az orosz agresszió következtében a realitás. Ilyen értelemben én azt gondolom, hogy ez egy politikai gesztus volt Ukrajnának. Tudna Ukrajna segíteni sok szempontból az EU-n, élelmezés, stb. De az újjáépítése és óriási terhet róna az európai uniós polgárokra, most nem áll készen az európai unió Ukrajnának a befogadására.
Az európai parlamenti választás, hogyha olyan irányba fordulna, ami számunkra kedvező, az mit gondolsz, hogy szerinted a háborút akár, az ukrán-orosz konfliktusról beszélhetünk még mindig, akár pozitív értelemben, elindíthatná valamilyen más irányba, hogy véget érjen ez a fegyveres konfliktus?
A egyik nagyon kedves barátom és kollégám szavait engedd meg, hogy idézzem. A legfontosabb európai választás 2024-ben az Egyesült Államokban zajlik majd. A júniusi európai parlamenti választások tétjéről majd mindjárt beszélünk, és a jobboldali konzervatív erők várható térnyeréséről, és hogy mire is elég ez. De azt gondolom, hogy az igazán nagy játékosok és a nagy geopolitikai szóval rendelkező országok most az Egyesült Államokban idén novemberben esedékes elnökválasztásra tekintenek. És az, hogy ott Biden, Trump vagy éppen ma még egy ismeretlen jelölt akármelyik oldalon nyerje meg az elnöki pozíciót, az sokkal nagyobb hatással lesz arra, hogy az orosz-ukrán konfliktus az milyen irányba megy.
Hát Trump gyakorlatilag azzal kampányol, hogy az ő elnöksége idején ő az egyetlen amerikai elnök, a 170 valahány, aki csak hazahozott katonákat, és egyetlen egy háborút vagy fegyveres konfliktust nem indított el. Most ez egy rendkívül jó üzenet és egy forrongó világban.
És utólag már nem sok értelme van, de nekem is, én is azok táborát erősítem, akinek meggyőződés, hogy a Trump maradt volna az elnök, akkor Putyin nem lett volna mersze megtámadni Ukrajnát, mert Trump nem viccel, már bocsánat, és valószínűleg sokkal markánsabb válasszal szembesülhetett volna Putyin.
Vagy keresett volna megoldást.
Ami miatt nem merte volna ezt meglépni. Tehát az Egyesült Államokra sokan figyelnek. Ami az európai politikát illeti, az EP választások tétje valóban az, hogy a nemzeti szuverenista konzervatív erők milyen súlyt képviselnek majd a következő parlamentben. Minden felmérés, ami ugye tagállami felmérések agregálásán alapul, azt mutatja, hogy teret nyernek majd. Én azt hiszem, hogy még többet, mint most ugye február elején beszélgetünk, júniusig azért még van pár hónap, ez csak javulni fog. A gazdatüntetések, a fuvarozók tüntetései, olyan társadalmi elégedetlenségi mozgalmak, a politikai becsatornázása ezerre a jobb oldalra irányul. Többségük nem lesz ezeknek a jobboldali pártoknak, de sokkal nagyobb lesz az alkupozíciójuk a belső hát hatalmi játékokban. Egyik napról másikra nem fogja az Európai Parlament sem leállítani a háborút természetesen, de azok a hangok a brüsszeli politikai kommunikációs térben, amelyek a megoldást sürgetik, és hogy ez a megoldás, egy békét, azt messzinek érzem, de egy fegyvernyugvás,
vagy egy fegyverszünet legalább.
Egy tárgyalások megkezdése, egy fegyverszünet, stb. Tehát ami a megoldás irányába mutat, ami hosszú távon a béke, azok felerősödhetnek Brüsszelben.
A gazdák, a gazdatüntetések, az, hogy a gazdák gyakorlatilag végig söpörték most már az unió több országát is, ez mit változtathat politikai értelemben? Vagy majd egyszer csak lecseng, hallottuk egyszer egy embert, hogy hát tüntetnek.
Majd hazamennek.
Előbb-utóbb megunják, igen.
Beszédes, amikor ugye a Európa nagyvárosaiban közlekedési táblákat tesznek ki, hogy behajtani tilos traktorokkal, és 10 traktort, hát hogy is mondjam, csak ilyen díszpinttyként odaengednek, nem tudom én, Párizsban az elnöki palota elé. Ami azt mutatja, hogy az európai fővárosok egy jelentős részében a politikai vezetés nem szeretne szembesülni, és nem szeretné látni azt az elégedetlenséget, amit az ő elhibázott politikájuk okoz.
Igen, ez olyan, mint hogy nem beszélünk róla, az nincs. De van.
Így van. Bejárták a képsorok Németországtól, Franciaországig, Hollandiától most már Brüsszelig, hát a világ sajtót.
Hát meg a lengyel gazdák lengyel, is azért most van, ugye van, azt mondták, van, hogy ők elmennek az ukrán határhoz, aztán köszönjük szépen, itt nem jön be semmi.
És ugye az, hogy hogyan változik a széljárás és a politikai vélemény, 2 évvel ezelőtt Lengyelországban elképzelhetetlen lett volna, hogy valamely társadalmi gazdasági csoport a negatív oldalát, vagy a veszélyét mutassa be annak, hogy mit is jelent Ukrajnának a közeledése az Európai Unióhoz. Most ott tartunk, hogy lengyel gazdák, tehervorozók nyíltan sztrájkolnak, és elmondják, hogy Lengyelországnak az nem jó, hogy Ukrajna közelebb kerül ilyen értelemben az Európai Unióhoz. Tehát itt már megjelennek a közvetlen érdeksérelem nyomai. Ezek a társadalmi csoportok, a gazdákatok döntően vidéki szavazóbázis, hagyományosan, tradicionálisan a konzervatív nemzeti kormányokra szavaznak, ez így volt 100 évvel ezelőtt.
És az ő gazdasága tartja el a családját, tehát amikor már a saját bőrödön érez az, hogy ez így nem jó.
Megy a játék. Ilyen értelemben ez erősíti ezt a politikai oldalt, vagy ezt a politikai közösséget, még akkor is, hogyha az Európai Parlamentben ők több képviselőcsoport tagjai. Ez majd egy későbbi kérdés, hogy ők hogyan működnek együtt egymással, de én azt gondolom, hogy júniusra további erősödését fogjuk látni. Több lépés vezetett ide. Egy. Európában egyre kevésbé állnak ellen a döntően Egyesült Államokból érkező génmódosított élelmiszereknek. Most, amikor a műhústól kezdve, nem tudom én, milyen őrület kezd már itt Európán is úrrá lenni, akkor erről azért érdemes egy szót ejteni, ugye Magyarországon ez tilos. A mezőgazdasági támogatásoknak a csökkentése. Az elhibázott szankciós politika miatt az üzemanyagárak megemelkedtek, a gázolajára, a mezőgazdasági termelők számára megemelkedett. Megérte? Megint csak azt mondom, hogy nem érte meg ugye a szankciós politika. Tehát sok egymásra rakódott probléma van. A nagyon erőltetett és sok-sok ponton értelmetlen erőteljes zöldítésnek a kérdése, ami az elektromos autóktól kezdve a környezetileg fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok erőltetett nyomásán keresztül egy nagyon széles skálát képvisel, és hát egyfajta zöld dzsihád uralkodik most Brüsszelben. Sok minden egymásra rakódott, és a gazdák úgy érezték, hogy most ez már túlment egy ponton. Németországból indult talán ez a dolog, egy nagyon inkompetens német, úgy vegetáriánus mezőgazdasági miniszter, baloldali miniszter, hát hogy is mondjam, csak kihúzta a gyufát a német gazdálkodóknál, és úgy látszik, hogy ez most azért politikailag a felszínre került.
A számunkra nagyon fontos Lengyelországról még így a beszélgetésünk végén kérlek, hogy beszéljünk, hogy ott most mi a helyzet, nyilván volt egy elnökválasztás, Donald Tusk visszatért, több-kevesebb sikerrel.
Jogi anarchia. Talán 2 szóval így tudnám jellemezni a lengyel helyzetet. És jól mutatja az anomáliáját és a kétszínűségét ennek a jogállamisági megközelítésnek, ami Brüsszelből itt ránk köszön. A jogállamisági kritériumrendszer semmi más Brüsszel számára, mint egy olyan eszköz, amivel hát nyomást gyakorolhat politikailag, pénzügyileg, zsarolhat.
Bármit be tudok alá húzni.
Így van, így van. A neki nem tetsző kormányokat. Amikor valakivel baj van, rögtön a jogállamiság. Az, hogy most egy Brüsszelnek kedves Donald Tusk, ugye Brüsszelben dolgozott, azt megelőzően politikai erő, minden jogi szabályt felülírva, jogszerűtlenül, a közmédiában, a köztársasági elnöki intézményben, stb. Tényleg jogi anarchiát kelt, ez, mit ad Isten, nem csípi a brüsszeli döntéshozók szemét, nem indul jogállamisági eljárás az új brüsszelpárti lengyel kormány ellen. A kettős mércének ilyen egyértelmű megnyilvánulása még akkor is ritka az Európai Unióban, hogyha itt nem kell azért sokat menni, hogy kettős mércére példát találjunk, az elmúlt évek legkirúvóbb esetével van dolgunk, és jól mutatja azt, hogy a jogállamiság csak egy blabla, bocsánat, hogy ezt mondom.
Ráadásul, bocsáss meg, ami még számomra értelmezhetetlen, hogy a V4-ek egy olyan erős gazdasági, politikai, most mindenféle szempontból csoportosulást lehetne, amivel a nyugatabbra fekvő országok felé, azért ez már lakosságszámban mégiscsak négy országot képvisel, ez egy fontos, erős csoport lehetne. És ebből úgy farolt ki, idézőjelesen Lengyelország, elfelejtve minden történelmi hátteret, hogy azért egymásért ontottok itt a magyar meg a lengyel a vérét, és számomra furcsa az, hogy politikai meggondolásból eldobták a történelmet.
Rövid távú politikai megfontolásból.
Rövid távú politikai meggondolásból.
Valóban. A mostani kormány. És így van, hogyha megnézzük az elmúlt évek fő makrogazdasági adatait. A gazdasági növekedés, a munkanélküliség, stb. Sokkal kedvezőbb képet mutatott itt a kelet-közép-európai térségben, mint az eurózóna tagállamaiban. Az európai gazdaság egyfajta motorja, vagy komolyabb növekedési potenciálra rendelkező térségét, vagy magját alkotja a V4, nem beszélve arról, hogy érteni fogod, sajnálatos módon az orosz agresszió még geopolitikailag is felértékelte ezt a térséget. Tehát valóban az unió egyik meghatározó erőközpontjává válik, és ebbe rondított most bele, bocsánat, hogy így fogalmazok, az új lengyel kormány. Meglepni azért nem lep meg, mert az egyértelmű, hogy a brüsszeli elvárások az mindent überel, vagy mindenen túltesz az új lengyel kormány számára. Tusknak Brüsszelből jött emberként egyfajta megfelelési kényszere is lehet volt kollégáinak az irányába, és még egyszer mondom, amit elkezdtek erőből a jogot tényleg negligálva és lábbal tiporva köztévétől köztársasági elnökig, az egyfajta anarchikus állapotot idéz elő Lengyelországban.
Akkor mi várható következő egy-két évben? Változhatat ezen most az EP választás?
Szerintem az EP választáson az irányban a volt kormánypárt fog már nyerni, mert az emberek egy jelentős része felismeri, hogy nem erre a lóra tett, amikor a Tusk pártját, a polgári platformot tüntette ki a bizalmával. Én azon sem csodálkoznék, de ez a PISZ ellenzéki politizálásán is természetesen sok múlik, hogyha nem húzná ki ez a kormány azért a neki lévő éveket. A gyors megbukására nem számítok, de egy fokozatos tervesztésére, és arra, hogy a lengyel társadalom egy jelentős része döntésre felismeri, hogy hát igen, azért ezt mégsem így kellene, arra igen.
Rengeteg kérdésem lenne még, de még lett a műsoridőnek. Kovács Attila volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy itt
voltál. Köszönöm szépen a meghívást.